Műpártoló. Alkotókról, művekről, műhelyekről. Lázár Fruzsina műsora.
Gecse Géza történész, a Magyar Rádió munkatársa régóta kutatja az orosz nagyhatalmi ideológia történetét. A tavaly megjelent Bizánctól Bizáncig című kötetében az orosz birodalmi gondolkodás fejlődését követi nyomon a magát Bizánc örökösének tartó birodalmi Oroszország megalakulásától napjainkig. Az utóbbi másfél évtized egyik meglepetése, írja a kötetében a szerző, hogy a Szovjetunió felbomlása óta a pánszlávizmus mellett a szovjet birodalmi tudat, illetve az Oroszországban eddig jó részt ismeretlen eurázsiai gondolat is nagyban befolyásolja a Jelcin és Putyin korszak orosz emberének gondolkodását. Igazi nagy orosz birodalomról rettegett Iván óta beszélhetünk. Úgy tudom, hogy a középkori államalakulatokat még nem nevezhetjük birodalomnak.
Hogyha európai szemmel vizsgáljuk mondjuk a kijevi Oroszországnak a területét, akkor valóban az egy nagy államnak számít, de az öröklési rendszer miatt, amit ugye a skandinávokból örököltek a Rurikovicsok, ugye Norman eredetű az orosz fejedelmi dinasztia, és a széttagolódás következtében az öröklődési rendszer miatt felaprózódnak ezek a birtokok. Tehát nagyon sok kicsi orosz fejedelemség születik, és amikor ezek a picinke orosz fejedelemségek a 13. században megkapják a tatárokat, mint közös ellenséget, és még a nagyobb orosz államokat is viszonylag könnyed összeroppantják a tatárok. Ez azt jelenti, hogy az egyetlen egy közös intézmény, ami fennmaradt a 13. század óta, mint olyan, ami az orosz nemzet egységét fejezte ki, az a pravoszláv egyház volt. Miután az oszmán törökök ugye összeroppantották Bizáncot, a második Rómát, mert hiszen Bizáncot második Rómaként emlegették. De ez azt jelentette, hogy az egyetlen, úgymond pravoszláv hatalom, aminek az állami háttere is megmaradt, az Oroszország lett ettől kezdve. Ekkor keletkezett egyébként a Moszkva harmadik Róma elmélet, ami azt jelentette, hogy az első meg a második Róma tulajdonképpen a bűnei miatt elbukott, a harmadik Róma az Moszkva, és negyedik Róma pedig nem lesz. És ehhez járult az a hihetetlen mértékű területnövekedés, ami rettegett Iván édesapja idején is megindult már, de hát rettegett Iván idején sikerült megháromszorozni azt az akkori Magyarország területéhez hasonló mondjuk államot, amit Moszkvai Oroszországnak neveztek. Tehát ez azt jelenti, hogy rettegett Iván ideje óta beszélhetünk. A szó klasszikus értelmében vett igazi Nagy Oroszországról.
A cár egyházi vezető is volt egyben?
Kezdetben a pravoszláv egyházi hatalom az mint egy kiegészítette a cári hatalmat abból a szempontból, hogy a közös ellenség az a pogány tatár volt, amellyel le kellett számolni. Tehát itt az orosz cárok még rettegett Iván idején is biztosan számíthattak a pravoszláv egyháznak a támogatására. A konfliktus a cári, a császári hatalom és az egyházi hatalom között Nikon pátriárka alatt a 17. század közepén bontakozott ki. Nikon pátriárka reformokat vezetett be a pravoszláv egyházba, és úgy gondolta, hogy a lelki, a szellemi hatalom az, ami igazán elsődleges, és a cár, illetve a környezet ezt egy kicsit másként gondolta. A konfliktus Nagy Péter idején éleződött ki, hosszú ideig a pravoszláv egyházi vezetőnek a székét nem is töltötte be, és a 18. század első felében, nevezetesen 1721-ben létrehozta a Szent Szinódus intézményét, ami azt jelentette, hogy a pravoszláv egyházat szervezetileg is a cári, vagyis a császári hatalom alá rendelték, a Szent Szinóduson keresztül kormányozták az ortodox egyházat. Ez egyébként 1917. szeptemberének a végén változott meg.
Az oroszok, legalábbis a kötetből az derül ki, hogy a terjeszkedést azt nem más népek leigázásaként fogják fel, hanem úgy, mint jó szívűségből befogadni más államokat. Igazából az nem nagyon érdekli őket, hogy ezek a más államok szeretnének-e orosz fennhatóság alá tartozni, vagy sem.
Az Uráltól keletre pogány népekkel találkozott az orosz államapparátus, akiket megtérítettek. Hogyha azt nézzük, hogy a nyugati határok mellett kik vannak, akkor látszik az, hogy vannak a protestáns svédek, akik ellenségek, mert hiszen a nyugati kereszténységet képviselik. A katolikusok dettó ugyanaz, hiszen a katolicizmushoz képest a pravoszlávia az igazi kereszténység. Tehát a nyugatra való terjeszkedést azt ők úgy gondolták, hogy hát van itt a mi tiszta, érintetlen kereszténységünk, amely ugye a bűnöktől mentes, hiszen folyamatosan tisztán jelen van majdhogy nem 1000 éve az orosz államnak a történetében mindaz, amit ezzel a fogalommal le lehet írni. A nyugat meg ugye bűnöket követett el, hát részben a katolicizmus az egyik ilyen alapbűn. Tehát Dostojevszkijnek a vallási messianizmusa az nem pusztán a közép- és kelet-európai szláv népeknek a megtérítéséről szól, mégis nem is Európa, hanem az egész emberiségnek a megtérítéséről szól. Úgyhogy ez egy nagyobb jellegű univerzalisztikus misszió, amit az orosz értelmiség egy nagyon jelentős része képvisel a 19. században.
Azon is vitatkozik a 19. században az orosz értelmiség egy része, hogy most Európa rothad, és Oroszország egységes, Oroszország képviseli az erőt, vagy hát ugye mások azt mondják, hogy Oroszország le van maradva Európától, és be kellene hozni ezt a lemaradást.
Van egy nagy élmény az oroszoknak a 19. század legelején, 1812 után ez a napóleoni háború. Napóleon megjárja ugye Moszkvát. Na most utána az orosz tisztikar, meg a katonák végig masíroznak egész Európán, és Párizsban is felvonulnak. Tehát érzékelik azt az óriási különbséget, ami az orosz viszonyok, meg az európai viszonyok között van. Érzékelték a lemaradásukat. Erre természetesen kétfajta magyarázat létezik, tehát az egyik fajta magyarázat az az, hogy azt mondom, hogy Oroszország egy teljesen más szabályok szerint működő ország nemzet, mint a nyugat, és a nyugatot ugye az osztályharcok, a forradalmak, az állandó békétlenség jellemzi, Oroszországot pedig a béke. És hogy ezt az ideális állapotot, ezt mint egy ki lehet majd esetleg terjeszteni adott esetben Európára is. Na, a 19. század első fele arról szól, hogy pont a krími háborúban derül az ki, hogy a nyugat az azért vereséget mér rájuk. Csádájev ugye, aki ősi orosz arisztokrata családhoz tartozik, Csádájev az azt mondja, hogy a pravoszláviával bajok vannak, hogy tulajdonképpen ez szakított el bennünket a nyugattól, tehát ő azt javasolja a cárnak és környezetének, hogy vegyék fel a katolikus hitet, és az egész orosz társadalom az kövesse az úgynevezett klasszikus európai utat, mert el vagyunk maradva Európától, és ez lesz majd az a gyógyír, amely lényegében közelít bennünket hozzá. Ez egy nagyon brutális kihívás volt, hát erre indult be az úgynevezett nyugatos szlavofil vita. Oroszországban megszületett a szlavofil mozgalom, azt állították a szlavofilek, a hivatalos népiség gondolkodóihoz hasonlóan, hogy igen, Oroszország egy külön egységes társadalom, és ebben a külön egységes társadalomban ugye nem csak az önkényuralmi berendezkedésnek, a cárnak volt igazából nagy szerepe, hanem az obsinának, tehát a faluközösségnek, illetve a földközösségnek, és a faluközösség, illetve a cár között az úgynevezett nemesség az egy idegen réteg, ami a péteri reformoknak köszönhetően került bele az orosz társadalom életébe, és hogyha ettől megszabadulunk, akkor ez jelenti igazából a megoldást, a gyógyírt.
Mit nevezünk pontosan pánszlávizmusnak?
Latin görög kifejezésről van igazából szó. Azt jelenti, hogy azokat a szláv nemzeteket, amelyek kelet, illetve közép-kelet vagy dél-kelet-európában laknak, ezeket össze kell valamilyen szinten fogni, és politikailag akár egy konföderatív struktúrában, akár egy föderatív struktúrában kell velük valamit kezdeni. A pánszlávoknak a nagyobbik része 19. század második felére egy ilyen szláv szövetségi rendszerre gondolt, egy szláv államszövetségen keresztül csatlakoztak volna mondjuk Oroszországhoz, és Oroszország hegemóniáját biztosították volna Európa felett ennek a konfederációnak a segítségével, amelynek a központja Nikolaj Danyilevszkij szerint például jó lett volna, hogy a Konstantinápolyban, vagyis Cárgrádban van.
Úgy tűnik, hogy az orosz történelemben a bolsevikok, az 1917-ben hatalomra kerülő orosz kommunisták voltak azok, akiket a legkevésbé sem érdekelt a pánszlávizmus eszméje, hiszen ők világforradalmat akartak.
Hát legalábbis kezdetben. Ez egészen igaz a 20-as évekre végig, és a 30-as éveknek az első felére. A 30-as évek végére már sokkal, de sokkal kevésbé. 41-től pedig hát pont az ellenkezője az igaz, mert hiszen a más II. Világháborút részben a szláv szolidaritás jegyében szervezi majd a sztálini vezetés. De kétségtelen tény, hogy az, hogy Magyarországon is igazából 1919-ben nagyon sokan vannak azok közül is, akik később a Horthy-féle hadseregben töltenek be vezető funkciókat. Nagyon sokan vannak, akik a Tanácsköztársaság hadseregében harcolnak. És ez azzal magyarázható, hogy igazából a Leninék nem ismerték el azt a békerendszert, amit már 1918-ban elkezdtek szervezni az antant hatalmak, és ők Európa forradalmasításában a németekre, illetve az osztrák-magyar monarchia dolgozó nemzeteire próbáltak megtámaszkodni, ami azt is jelentette, hogy az antant törekvésekkel lényegében szemben álltak ebben az időszakban.
A második világháborúban a szláv népek jó része a németek oldalára állt.
Kezdetben, így van. Tehát a horvátok, a bolgárok, a szlovákok azok német szövetségben indultak el, és részt vettek a Szovjetunió elleni háborúban. A bolgárok a történelmi tradícióra való hivatkozással felmentést kértek ezzel úr, mert tudták azt, hogy a népben élő szimpátiák annyira erősek az oroszok iránt, hogy hiába újfajta állam a Szovjetunió, a népnek nagyon nehéz lesz azt megmagyarázni, hogy itt nem az oroszok elleni háborúról van alapvetően szó. De a háborúnak a második szakaszában azért ezt látni kell, hogy a szláv jellegnek az erősítése, ez a fajta egységfront ható tényező volt. Tehát amikor az oroszok bevonultak Bulgáriába, akkor kitörő lelkesedéssel fogadták őket. Amikor az oroszok bevonultak Lengyelországba, akkor még Lengyelországban is volt, aki kitörő lelkesedéssel fogadta őket, pedig Lengyelországot a németekkel közösen szállták meg a II. Világháború kezdetén. De hogyha Szlovákiát nézzük meg, Csehországot, vagy Jugoszláviának az egész területét, akkor ott lehet látni, hogy ugyanúgy ünnepelték őket, mint ahogy a horvátok ünnepelték 1941-ben az oda bevonuló német csapatokat, meg a szlovénok.
A pánszláv elképzeléseknek megfelelt a második világháború utáni területi rendezés?
A második világháború utáni területi rendezés az nem sokban különbözött az első világháború utánitól. Azért vagyunk érdekes helyzetben, mert az első világháború után a szovjet vezetés nem ismerte el a Versailles környéki békeszerződéseket, a második világháború után pedig lényegében azokhoz a területi változásokhoz, amelyek az első világháború után következtek be, azokhoz a szovjet vezetés áldását adta, azokat az eseteket leszámítva, amelyek ugye az ő számára voltak kedvezőbbek, még a Hitlerrel kötött megegyezések tekintetében is. Itt egyetlen egy kivétel van Lengyelország, ahol valamekkora kompenzációról van szó, hiszen Lengyelországot nyugatra tolták, és adtak vissza olyan területet Lengyelországnak, amelyet a Molotov-Ribbentrop paktumban elvettek tőle, amely ugye a Szovjetunióhoz tartozott, és a második világháború után pedig nem tartozott a Szovjetunióhoz. Tehát ragaszkodtak ahhoz a legalitáshoz, ami az első világháború után alakult ki, és ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy pánszláv szellemben fogant, hiszen az érdekessége az első világháború utáni rendezésnek, hogy pánszláv elképzelések szerint megvalósult, mondjuk így, hogy területi konstrukció jött létre, annak ellenére Oroszország sem a Szovjetunió nem vett részt benne.
Sztálin 1953-ban meghalt, utána jött Hruscsov, 64-ben Brezsnyev, Andropov, Csernyenko. Az ő hatalmuk alatt a pánszláv eszme mennyiben változott, mennyiben valósult meg?
Hát nem halt meg még Sztálin, amikor mondjuk ezzel a doktrinával azért a szovjet vezetésnek szakítania kellett. Itt gondoljunk arra, hogy 1949-ben Jugoszláviával kialakul egy konfliktus. Jugoszlávia, amely ugye az úgynevezett pánszláv és kommunista törekvéseknek egyaránt a motorja volt 1945 után Európában, 1948-ban hirtelen árulóvá válik. Ezt idézőjelben mondom persze. 1948 őszén Tito már imperialista ügynökké, 49 után pedig fasiszta bérencé válik a szovjet vezetés számára. Ez az egyik szempont. A másik az, hogy vannak úgynevezett nem szláv népek is a kelet-európai blokkban, ilyenek a magyarok, ilyenek az albánok, ilyenek az ortodox románok is, és ott volt Kelet-Németország, amelyet ugye 49 óta az úgynevezett kelet-európai rendszernek a részévé vált, hiszen 49 őszén megalakul a Német Demokratikus Köztársaság. A lengyelek soha nem szerették az oroszokat, de lényegében ők is népi demokráciaként alakultak meg ebben az egész időszakban, és még egy nagyon fontos dolog, 1949 őszén létrejön a világ egyik legnagyobb kommunista országa, amely népességét tekintve meg is haladja a Szovjetunió népességét, ez pedig a Mao-féle Kína, a Kínai Népköztársaság. Na most, Távol-Keleten vagy Ázsiában azt hangoztatni, hogy mi itt a szláv testvérek érdekében gondoljuk úgy, hogy a világot meg kellene váltani, hát az anakronizmus. Tehát már Sztálin idején lezajlik ez a nagy váltás. Ha Sztálinnal összehasonlítom Hruscsovot, aki az utána következő vezető, akkor azt lehet mondani, hogy Hruscsov legalább tisztába lett azzal, hogy mit jelent az atomfegyver, hogy mekkora hatalom van a kezébe, és Hruscsov már 1955-ben tud a szovjet rakétaprogramról, amiről Magyarországon akkor még senki, és 1956-57-ben lényegében lényegében már sikerül megszervezni a sorozatgyártását is az interkontinentális balisztikus rakétáknak. Az, hogy 1957-ben a szovjetek Sputnikot, tehát mesterséges műholdat tudnak kilőni a világűrbe, az valósággal sokkolta az amerikaiakat, hiszen itt egy kicsit megelőzték őket technológiai szempontból is. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve kevésbé vált az érdekessé, hogy repülőgépre is szükség legyen az atombomba célba juttatásához, hiszen hogyha rakétával ballisztikus pályán keresztül sikerül valamit bejuttatni a feltételezett ellenség ország területére, akkor innentől kezdve átalakulnak a viszonyok a nemzetközi politikában is. Kialakult egy paritás a Brezsnyev korszak idejében az amerikai és a szovjet atomütőerőben, vagyis a szovjetek annyi atomrakétát csináltak, mint amennyi az amerikaiaknak van. Durván persze. Na most innentől kezdve az vált igazából érdekessé, hogy a védelmet hogyan tudják megszervezni. És a lézer technika meg az elektronika segítségével régen utasítást adott arra, hogy dolgozzák ki az amerikai kontinensnek a védelmét, és ez elég volt ahhoz, hogy igazából a szovjetek belássák azt, hogy kérem szépen, itt nem tudunk mit csinálni, mert le voltak maradva elektrotechnikában. Másrészt meg ugye ott volt az afganisztáni háború, ami 79 óta elkezdődött, és ami állandóan szipolyozta az országnak az erejét. Harmadrészt meg ugye az amerikaiak, illetve a nyugat-európaiak megszervezték azt, hogy a szaudiak nyersolajat nyomjanak be a nemzetközi piacra, és így a fő bevételi forrásától fosztották meg nemzetközi szinten a Szovjetuniót. Tehát gazdaságilag tették igazából tönkre a Szovjetuniót, és ezt a szovjetek érezték már a 80-as évek elején. Tehát ez a gyakori főtitkárváltás, amit Andropovról, Csernyenkóról szól Brezsnyev után, és utána jön ugye 85-ben Gorbacsov, ott már teljes mértékben tisztában vannak. Azt a közvélemény nem érzékelte egyébként, hogy mondjuk itt baj van. Most a történészek pontosan látják, hogy menthetetlen volt a helyzet. Na innentől kezdve válik igazából érdekessé ez az úgynevezett kelet-európai rendszer, amelyért foggal körömmel ragaszkodnak ugye 1956-ban, 1968-ban, és 1988-89-re gyakorlatilag a szovjetek maguktól adják föl. Nem éri meg nekik igazából fenntartani ezt a rendszert, illetve gazdaságilag azt, amiük van, azért jobb árat kapnak másutt akkorára már.
Időközben a Szovjetunió összeomlott, a szovjet tagállamok sorra mondták ki a függetlenségüket, azóta pánszláv törekvésekről, hát a gazdasági helyzet miatt is nyilvánvalóan szó sem lehet.
Egy olyan országban, ahol a nemzetiségek elérik az egész ország lakosságának a felét. Ott van egy Kazasztán, egy Közép-Ázsia, amely a demográfiai hihetetlen mértékben nő, miközben az oroszok pedig a 80-es évek közepétől effektíve fogytak. Tehát itt ugye az a furcsa helyzet adódott, hogy a birodalomnak a magját alkotó állam az hagyja ott a szovjet birodalmat, a Szovjetuniót 1991. decemberében. Méghozzá úgy, hogy aláír egy szerződést a másik két szláv állammal, ugye Belorussziával, Fehér Oroszországgal és Ukrajnával. A 90-es évekre az a jellemző, hogy nem tud igazából az állam gazdasági szempontról lábra állni. Viszonylag nagy segélyeket kap, lezajlik egy magánosítás, amellyel nemzetközi politikában ijeszgetni szokták a hasonló cipőben járó országokat, hogy ezt így nem szabad csinálni, mint ahogy az oroszok csinálták, és 1999-re végül is, amikor Putyin átveszi a hatalmat, 2000-ben ugye megválasztják az országnak az élére, akkor egy gazdaságilag problémákkal küzdködő országot vesz át. Ez nem jelenti azt, hogy a pánszláv szimpátiáknak ne lenne szerepe, de hát a szovjet időszak nagyobbik része az olyan, hogy nem a pánszláv szimpátiák jellemzik alapvetően. A Szovjetuniónak világhatalmi küldetése van, 90-es évek arról szól, hogy az orosz lakosság nagyon nehezen, de tudomásul veszi, hogy ennek a világhatalmi küldetése a gyakorlásához nincsenek meg az országnak a feltételei. Van pánszláv szimpátia, és ez a szerbekkel, tehát a Jugoszláviával kapcsolatos szimpátiában fedezhető fel. Hát 1999-ben, amikor ugye Belgrádnak a bombázása elkezdődik, akkor az orosz vezetés lényegében háborúval fenyegeti meg a NATO-t. Ami nem következett be. Támogatják az oroszok végig egyébként a jugoszláv Milosevic féle vezetést. És ma is, ez a Koszovó kérdésével kapcsolatos álláspontokat vizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy Oroszország maximálisan kiáll Szerbiáért, a szerb érdekekért pedig amúgy nem nagyon lehetne értelmezni, hogy miért teszi ezt.
Mire lehet számítani, milyen elképzelései lehetnek az orosz vezetésnek a közép-európai térséggel kapcsolatban?
Oroszország főként az európai országoknak tudja eladni a nyersanyag hordozóit. Oroszország a világ egyik legnagyobb nyersanyag kitermelője, a készleteknek a jelentős része, 25% körüli része az ott van náluk. A másik része az ugye Közép-Ázsiában van, ami azt jelenti, hogy az egykori Szovjetuniónak az utódállamainak a területén, illetve Iránban. Azt látni kell, hogy igazából 2004. decemberre óta van az orosz állami költségvetésnek hihetetlen mértékű, azt hiszem, hogy olyan heti 7 milliárd dolláros bevétele. A földgázkincsből és a kőolajkincsből. Állami bevételekről beszélek. Ez akkora mozgásteret biztosít a Putyin-féle orosz külpolitikának, amekkoráról 2004. december előtt nem beszélhettünk. Ez arról szól alapvetően, hogy az itt megszerzett jövedelmet az energiaszektorhoz kapcsolódó infrastruktúrába fektetik. Tehát mint a legutóbb megfigyelhetük azt, hogy Szerbiában megvásárolták gyakorlatilag a nagyobbik részét a nyersanyag továbbító hálózatnak. Ez egy kicsit csalóka, mert ugye hihetetlenül nagymértékű beruházásokat is kell mondjuk ezután ugye a vezetékekbe befektetni. Belorussziában, Ukrajnában alapvetően, és amit meg is figyelhettünk, az az, hogy a tranzitdíj az államon keresztül szedett vámja tulajdonképpen annak az államnak, amelynek a területén áthalad a földgáz, illetve a kőolaj, hogy ennek a költségeit leszorítsák, ezért az oroszok törekszenek arra, hogy a kőolajvezetékekben lévő társaságoknak, a részvényeinek a nagyobbik része az ő kezükben legyen. Hiszen azzal gyakorlatilag a döntéseket befolyásolni tudják a felügyelő bizottsági testületeken keresztül. Ez egyik. A másik, a befolyó pénzt azt a pénzügyi szférában kamatoztatják, tehát megvásárolnak egész bankokat és vállalatokat. Az úgynevezett klasszikus orosz birodalmi doktrina Putyin értelmezésében átalakul, és 21. századi módszerekben fedezzük fel, hiszen nem arról van szó, hogy a fegyverkezések költenének nyakló nélkül, mint hogy ez a szovjet időszakban megszokott volt, hanem a gazdasági pozícióknak a megszerzése és a működtetése az, amire az orosz állami politika is törekszik azóta, hogy jövedelme van abból, hogy a nyersanyagoknak a világpiaci értéke felment.
Már 1993-ban is megjelent egy kötete, epizódok a pánszlávizmus történetéből alcímmel. 2007-ben jelent meg ez az utóbbi kötet. A jövőben folytatja-e ennek a témának a feldolgozását?
Most nem ezzel vagyok alapvetően elfoglalva, de hogyha mondjuk arra gondol, hogy mi az, ami mondjuk hiányzik ebből a kötetből, vagy ami érdekes, amit érdemes lenne megcsinálni, akkor talán az orosz társadalomnak a magyarokkal kapcsolatos képének az alakulása. Ez egy izgalmas történet, meg izgalmas történet a közép-európai térséggel kapcsolatos elképzeléseinek az alakulása is, hiszen abban az esetben, hogyha az ember azzal van alapvetően elfoglalva, hogy hogyan él meg egyik napról a másikra, akkor nem azzal van elfoglalva, hogy mondjuk Közép-Európában az ő állama az milyen pozíciókat szerez. Ettől függetlenül ugye azt látni kell, hogy Oroszországban mindig volt érdekeltség ebben a térségben. Még akkor is, amikor gazdaságilag rosszul állt. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a kapcsolatrendszer nem kiegyensúlyozott, abban az esetben is van jelentősége a kapcsolatoknak, hiszen az érdekeltségek oda-vissza azok élnek. És hogyha erről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy igazából valamekkora érdeklődést az oroszok tanúsítottak akkor is Európa, illetve Közép-Európa ügyei iránt, amikor úgymond a padlón voltak. De hát most a helyzet egészen más. Tehát, hogyha ezt sikerül mondjuk valakinek kimutatni forrásokban, akkor abból valami nagyon izgalmas születhet.
Mai adásunk vendége Gecse Géza történész volt. Köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva újra jelentkezik a Műpártoló.